ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Téblábnyomok a hóban. Bodor Ádám életút interjú. Az íróval Balla Zsófia beszélget. Ötödik rész.
Az emberek, akik az írásaidban szerepelnek, nem tudom azt mondani, hogy pozitív hősei lennek. Nagyon rokonszenves hős kevesebb van. Olyan, mintha ez a próza azt állítaná, hogy nagyon kevés a morálisan tiszta ember. Nagyon nehéz morális lénynek lenni ebben a világban, amit ábrázolsz.
Én szándékosan is óvakodok mindig attól, hogy hősöket teremtsek. Én azt hiszem, hogy ez idejét múlt egy kicsit, mert akkor olyan szembeállítás íze lesz az egésznek mindjárt. Hát az első írásaimban rengeteg ilyen van helyzetekben nyilván. Azért ez elkerülhetetlen volt a tanuló éveim alatt.
Kikre gondolsz? Göbre? Bócra?
Igen. A kivégzés.
Főhőse, aki szembe akar nézni. Később miért lehetetlen?
Azért, mert ez egy olyan hely Európának, illetve inkább Kelet-Európának, ahol annyira elegyednek ezek a kategóriák, hogy a makulátlan emberek is feszennyeződtek itt valamitől. És alig-alig bírnak morális öntudattal viselkedni. Nem érzik maguk sem az árnyalatokat. Ha az ember egy ilyen világról ír, akkor óhatatlanul komikussá válik itt hősök teremtése, vagy egy-egy cselekedet heroizálása. Én ezt merőben komolytalannak érzem. Elmúlt ez az ide, ez lefutott, itt ennek helye nincsen.
Eddig, hogy így mondjam, két romantikus eljárásmódot utasítottál el. Az egyik az, hogy a természet a hősöknek a lelki világát ábrázolná. Ugye, hogy amikor bent konfliktus van, akkor kint vihardul. Ez itt nem így megy, nem ezek a párhuzamok. A másik ugyanez, hogy a nagy felindulások az általában a cselekményben valamilyen megtisztuláshoz is vezetnek klasszikus regényekben. A te regényeidben kiváltképpen az történik, hogy egy szenytengerben ezzel harcolva, ebből menekülve óhatatlanul bemocskolódik. Erről is szól.
És arról, hogy itt nem lehet tiszta rendet vágni ebben a kaszban.
És hogy erkölcsileg nem lehet tisztának és tisztességesnek maradni. Vegyük például a Sinistra főhősét, ugye?
Ez erről szól, hogy egy nemes cél érdekében elképesztő és a normálisan működő morális társadalom számára elképesztő bűnöknek a részese lesz. Azért, hogy ezzel egy általa fontos, nagy célt beteljesítsen, hogy kimentse a számára kedves lényt. És ezáltal a szándéka eleve bele sodorja az immoralitások inkóványába.
De mivel a Sinistra úgy értelmezhető, mint egyfajta kelet-európai, vagy mondjam azt romániai létmodell, akkor értelmezhető az, hogy ebből egyetlen megoldás az, hogy bármi áron, ezen az áron is, ahogy ezt őt cselekszi, ki innen kitörni ebből a világból, elhagyni ezt a területet?
Nem.
A körzeten belül nincs értéke az emberi életnek, vagy nagyon kevés. Az csak a körzeten kívül van.
Igen, de azért hát ez se ennyire egyértelmű. Ahhoz, hogy az ember felfedezze magának a körzeten kívüli lét értelmét, és érezze meg annak a hívogatását, ahhoz tulajdonképpen a körzeten kívülről kell odaérkezni. A körzeten belüli nem érzi föltétlen a környezet taszítását valami felé.
Önön halálát, pusztulását sorsszerűnek érzi a körzeten belüli?
Az, hogy valaki, aki szintén kívülről érkezett a körzetbe, és vállalja, hogy az életét ott befejezi, az az egyik lehetséges megoldás. Hát a másik az, hogy utána, ha csak hát egy módja van, távozik onnan. De a körzet őslakója, a körzetbe bele született ember számára a döntéseket nem ugyanaz a szemlélet determinálja. Aki kívülről jött, az másként látja a körzetet, mint az, aki beleszületett. Esetleg eleve riasztja, és tudja, hogy innen el kell menni. Az, aki ebbe beleszületett, az az egészet másként tolerálja. Annak más a mércéje, más a világ képe, más az értékrendje, más az erkölcse. Tulajdonképpen még ha a körzetbe születetteket is elemezzük, sorsukban épp úgy benne van az önmegsemmisítésnek a vágya, vagy mint egy megoldás elfogadása, mint a lehetséges magatartás forma, mint annak az elfogadása, hogy esetleg távozzon innen el. De szerintem ezek a regény megítélése szempontjából és a moralitásának a feltárása szempontjából mellékes dolgok. Tulajdonképpen én itt nem akartam ennyire hatolni, hogy én sorsokon vagy egy-egy sorsnak a töredéke által általános következtetéseket mutassak fel. Eleve én történetet akartam írni, sztorit olyan értelemben. Úgyhogy én ezt illetékesen nem is igen elemezhetem, hogy itt mi történik. Én azt tudom, hogy én mit nem akartam. Én itt egy rezignált társadalmat akartam bemutatni.
De nekem úgy tűnik, hogy több olvasható ki, hogy föl, na jó, hogy az, több ez, tárul föl.
Hát ez hála Istennek minden alkotással így van. Hát és ettől lesz mi alkotás, mi visszalkotás. Valami, hogy éppen a folyamat, a teremtés folyamata során kerülnek bele azok az elemek, amelyek a szerzői szándéktól függetlenül is tágítják a mi dimenzióit. Na már most konkrét magyarázatokkal a szerző részéről ezekre visszamutatni, az azt hiszem, hogy nem lenne túl etikus dolog.
Van egy harmadik csoport, amely hihetetlenül fontos. A hatalom gyakorlói. Ők is kívülről jönnek, de nekik nincs is olyan választásuk és lehetőségük, hogy innen még egyszer kimenjenek. Szinte a rabjaikkal egyformán rabjaivá válnak, és ezt a lehetetlenséget, a menekülés lehetetlenséget vagy hihetetlen gonoszsággal és agresszivitással kompenzálják. Ezen belül persze van a helyiekből verbuvált janicsárok serege, mint mindig mindenütt. Azért említettem ezt a csoportot, mert az ő haláluk is válogatott kegyetlen halálnemek, az ő sorsuk sem sokban különbözik.
Hát nem, ez
a rabjaikétől. És ez ad.
Hát ugyanaz a sorsuk van. Hát itt árnyalatokról beszélhetünk.
De ebben a közegben mondjuk ezeknek a hatalomgyakorlóknak lenne egyedül esélyük arra, hogy ne tegyenek rosszat. Nekik lenne reális választásuk, és mint kiderül, néha gyakorolják is. Néha még a szeretet pillanatáig is el tud jutni a hatalma, amit én nagyon figyelemre méltónak találtam, hiszen van a viselkedésükben különbség.
Persze, hát ilyenkor megenyülnek kicsit. Egyrészt, mert ilyenek, és szükségük van nekik is élni pillanatokra. Én azért szeretném hangsúlyozni, mert úgy érzem, hogy a regény elemeit minduntalan vissza akarod vetíteni egy valós történelmi, társadalmi környezetre. Nehéz dolog párhuzamokat felfedezni, nagyon hálátlan feladat keresni a megfeleléseket, hát csak azért is, mert hát ez az írói szándéknak teljesen ellenmond. Én egy képzeletbeli körzetről írtam, aminek az elemei az én élet tapasztalatomból származnak, hát ez tagadhatatlan, de ez mégiscsak egy kitalált világ. A konkrét világ sosem befolyásolta az írói szándékaimat.
Vagy nem gondoltál rájuk íráshoz?
Nem, én hagytam, hogy ez működjék öntörvényűen, és egyáltalán nem érdekelt, hogy ez most egy létező, és esetleg éppen hát Romániában létező, vagy hát létezhető körzetnek a képét, vagy felidézheti annak a világát, mert tulajdonképpen ez azért a valóságnak egy torzmása.
És sűrítménye.
Nem sűrítménye, egy diktatúra azért kevesebb eleménnyel működik, kevesebb poézissal, a sokkal direktebb. Ezért nem arról írok, amit én megértem.
De erre én azt mondhatom, hogy aki Kelet-Európából, és különösen abból az országból származik, ahonnan te jössz, ahol a tapasztalataink nagyon sok mindenben hasonlítanak, akkor akarva akaratlanul az olvasmányát ugyanígy a saját élettapasztalataiba horgonyozza le. Mégis ezt látja bele, ezt érti bele, mert itt a művészi erő azt jelenti, hogy hihetetlenül, hitelesen és ismerősen szólal meg egy világ. Az életünk volt ennyire irreális és abszurd, azt gondolom.
Igen, de azt hiszem, hogy ez az olvasóban nagyon helyesen működik. Én nem hiszem, hogy valakinek is eszébe jutna, hogy engem kérdőre vonja, hogy hát, uram maga, hát honnan jött, ahol karokba húzzák magukat az emberek. Hát én azt hiszem, hogy az írói előadásmód olyan, hogy ezt nem kötelező elhinni.
De ha tudjuk azt, hogy mi történt most a Balkánon, akkor szörnyűködve kell arra gondolnunk, hogy nem magukat, de még történt a múlt században, még karóba húztak embereket ezeken a vidékeken, és mint kiderül ebben a háborúban is.
Hát jó, de az, hogy én ezt...
Ez a térségről szól.
Hát az, hogy én ezt leírom, hát abban benne van a lehetősége is ennek. Holott nem azonos a térség, nem azonos sem történelmileg, nem az egy egészen más világ. Épp úgy nem értem azt sem, mint ezt, amelyikről írok. A Balkán mindig öldöklések szintere volt. Hát amiről én írok, annak a belső feszültsége az óriási. Ott egyszerűen pontosan az volt a baj, hogy még a Balkánon soha egymásnak semmit meg nem bocsátanak ezer év óta. Itt ezen az én képzeletbeli tájamon teljesen eluralkodott a rezignáció.
Itt a rezignáció vagy a megbocsátás?
Nem, a megbocsátásról szó sincs, az egy egész más kategóriához. Rétkek is kellenek. Itt az én tájaimon közös sorsolt, mindig egy láthatatlan, egy tulajdonképpen megfoghatatlan hatalom, egy zsarnokság teremtette ennek a társadalomnak a jegyeit. Ez a különbség. Nem véletlenül függ össze ez az életmód a tárgyi igénytelenséggel, hát az öltözködés és a táplálkozási szokásokkal. Ez ne választhatatlan az erkölcsi gondolkodásról. Ezek az emberek, akiket én kitaláltam, ezek valamibe beleszülettek, ami nagyon régóta így működik. Ők nem ismernek egyebet. Hát az igényesség azért mégis onnan van, hogy az emberbe kialakul valami másnak, a jobbnak a képe. Ő vagy onnan, mert már találkozott a minőséggel az életébe, vagy attól, hogy ő megsejtette a létező értékeket más út, pontosan abból, ami itt nem lelhető fel. Ami itt nincs, annak hát valahol meg kell lennie, de nem ez a jellemző. Az a jellemző, hogy itt az ember beleszületik egy borzasztóan igénytelen világba, ami eleve determinálja az akaratát is. Hát annyira igénytelen hát ez a világ, hogy az ember nem is akar abból eltávozni. Annyira földhöz ragasztja kellékeivel és erkölcsével együtt. Ez az igénytelen világ, ez a maga törvényei szerint működik, hogyha nincsen rendes ital. Rendes ital alatt a rumot értem, ha nincs rum,
a minimum.
Csak szesz, akkor azt át kell szűrni valamin, ha lehet, vagy egy marék földön, vagy egy ruhatarabon. Hát ez ugyanaz, mint amikor egyszerűen a hatóság elrendeli, hogy melegítsük a sütőtesteket. Teljesen ugyanaz a gondolatmenet.
Az alakja egy legtöbbször valamilyen keverék, tehát több nemzetiségűek, én ezt azt gondolom, hogy az otthoni, az erdélyi viszonyokból adódik, hanem természetesen, hogy minimum a fele ilyen, fele olyan valaki. Nagyon gyakori. De az, hogy mindig határvidéket jelölsz be, ez megint nagyon érdekes, hogy ez motivumként hogy kerül át a Sinistrába, és ott van már a füles bagolyban.
A határvidék az mindig izgalmasabb, mint egy ország belseje. Nyilván, mert találkozik egy más világgal, egy más erkölcsel, egy idegen tartalommal, aminek a sajátosságai, az értékei, vagy hát ha akarjuk éppen a negatívumai, a legjobban őrzött határokon is mindig átszivárognak, és megrontják a túlsó part életét, vagy épp áldást hoznak rá. Az sem mindegy, hogy valami egy határvidéken történik, vagy nem. Na már most itt keverednek is már a nemzetiségek. Mondjuk, hogyha konkrétan Erdélyre gondolunk, hát akár Erdély belsejébe, de ez azért pregnánsabb, hát ahogy ez itt történik. Drámaibbak az érintkezés formái. Itt áll szemtől szembe a helybéli és a jövevény, az idegen, hát ezen belül nyer fontosságot, hogy a helybéliek közül valaki tartozik-e a határ túloldalán élő etnikumhoz. Ettől az egész azonnal megbesdül, tehát sokkal könnyebb egy történetet ilyen helyre, ilyen környezetbe elképzelni, vagy hát innen indítani, mert ez a hely, anélkül, hogy ismernénk a földrajzi környezetét, ami szintén egy csomó izgalmat hordozhat. Ez a hely már így, ahogy van, attól fogva, hogy én határvidéknek jelöltem meg, ez megtelik egy csomó olyan töblettel, hát amiről nem is kell, hogy meglegyenek az ismereteink. Mindenki magától kitölti ezt a vidéket azzal, amit neki ez sugal. Mások a szituációk egy ilyen övezetben. Ha az olvas oldaláról tekintjük a dolgot, könnyebb másnak elhinni egy helyzetet, mint másút, mert az övezet léte önmagába sugalja, hogy itt valamiféle más rend, vagy hát akár évszázados megszokás működik. Persze az is igaz, hogy mind ezek a felismerések már az írás megszületése után történnek. Én legalábbis sose bírtam úgy nekiülni valaminek, hogy a készülő írás hangulati értékeivel hát eleve tisztában legyek. Pont az fúzott, hát illetve az vitt előre, hogy magam is behatoltam a novella világába, és magam számára is felfedeztem ezt az egészet.
Azt jelenti, hogy írás közben találsz ki dolgokat, tehát nem minden
persze.
Van. Mennyire el kell vázlatoznod akkor előre?
Hát,
szóval mennyit tudsz rögzíteni egészen belőle?
Régen fejbe rögzítettem, egy nagyon rég volt, 25 évek körülbelül. Tehát ugye a kezdeteknél akkor tényleg mentem az utcán, vagy parangoltam valahol egy ilyen határövezetbe, és kitaláltam a történetet dialógussal együtt, és aztán meg is írtam. Később, ahogy az agysejtjeim fogyatkoztak, akkor már egy-egy dialógus részletet otthon, vagy egy olyan hát helyen, ahol már papír ceruza állt a rendelkezésemre, mert egyébként jártamba, keltembe sose jegyzeteltem. De később egy-egy ilyen dialógus részletet feljegyeztem, hogy azért emlékezzem rá. Elég ritkán az is előfordult, hogy egy gyűrtömbe meg is írtam a történetet. Ez aztán fokozatosan azért növekedett a novella megírásának az ideje. És ezzel párhuzamosan növekedtek a feljegyzések, hát azon a féloldalnyi vázlat papíron is, amit mindig magam mellé helyeztem novella írás közbe. Több ilyen papírlap van, hát és egyre nehezebben igazodom ki közöttük. Igen, gyakran mérgesen összetépem őket, hogy magam se tudom már, hogy én ezekkel mit is akartam. Hát és ilyenkor mindig visszakérek a 20-25 év előtti módszerhez, mert azért hát az igazi az, ami az ember agyában megmarad, akár egy mondat, akár csak egy helynek, vagy egy történetnek, vagy egy helyzetnek a hangulat, az mindig visszaidézi számomra az írás vonalát, amin akarok haladni. Ha meg már ez nem tér vissza, akkor baj van az egészszel is kár is erőltetni.
Úgy érzed, hogy akkor, ha ezt a hangulatot nem elég erős, akkor nem érdemes megírnod?
Nem. Mindig így is volt. Én azt hiszem, hogy eléggé kritikusan viszonyultam a saját írásaimhoz. Kötetekből mindig kihagytam azokat, amelyeket úgy éreztem, hogy nem illenek, és illeszkednek valamilyen oknál fogva a többi közé, és utána, amikor ezekből a kötetekből is újabb készült válogatás, akkor megint csak elég szigorúan hozzányúltam. Engem szörnyen bánt, hogyha valami hamis, és itt-ott belecsúszik, hát elkerülhetetlen a hamis hang, méghozzá éppen paradox módon hát a rutin hozza be a hamis hangot az írásba, és ez egy halálosan veszedelmes dolog hát a rutin önmagába is, amikor az író már azt hiszi, hogy ő most már olyan nagyon tud, hogy tulajdonképpen minden, amit leír, az lehet eleve, és azonnal a nyomdába. Számos pályatársamat, a legjobbakat, hát akikről tényleg a legjobbat gondoltuk, hát utolérte ez az átok. Hát és az is inti már az embert, hogy figyeljen oda, de bennem azért alkatilag is megvolt ez, és azt hiszem, mint keveset írókban, hogyha már kevés, akkor hát azon az áron, hogy még kevesebb is lesz, de legalább az legyen jó. Van úgy, amikor a történet, a novella feszessége eleve adott, és akkor kiadja önmagát, a stílusát, a szerkezetét, az alakok viselkedésmódját, mindent. Ez a rövid írásainak a társasága. Ilyet egy időben sokat írtam, hát úgy a 70-es évek végéig. Ja, igen, és ez, hát azt is esetleg érdemes tudni, hogy én írógépben írok eleve, tehát a fogalmazás a betűk leütésének a ritmusával is
összefügg.
Tehát ezek sem mellékes dolgok. Na most ennek során természetes, hogy gyakran előfordul az, hogy egyhuzamba több oldalt írok le, és ilyenkor nem is igen fogom vissza magam. Leírok egy csomó padarságot is adott esetben. Leírom azzal, hogy hát én ezt úgyse küldöm azonnal a nyomdába. Ez nem szentírás. Legalább háromszor átírom. Technikailag ez a húzás, ez a vágás, amikor adott esetben egy anyagnak akár a fele kihullik, ettől lesz aztán hát igazán jó. Na már most mindez szorosan összefügg a hamisság fogalmával. Nyilván az ember ellenőrzi is magát. Ilyenkor azonnal a hamis hang az szembeötlő. Kihúzom elsősorban hát azt, ami dramaturgiailag sem illik az egészbe, ami sok, amitől túl beszélté válik a történet, ami rontja ennek a helyzetnek a látomását, kiveszem azokat az elemeket, amelyek szintén nem illeszkednek, mert nem ennek a novellának hát az alkotó elemei, hanem egy másiknak, amit nem most írok, hanem esetleg már megírtam, vagy pedig éppen, hogy meg fogok írni, vagy nem írom meg soha. Hát ezt értem én hamis hang alatt. Vagy leíró részletekben bizony találkoztam olyan mondataimmal szövegbe, hogy el se akartam hinni, hogy ezt én írtam, de mivel akkor szedtem ki az írógépből a papírt, nem volt itt mit tagadni, de ki is húztam azonnal. Ilyenkor úgy érzem, mintha ezt nem én írnám. Idegenessé válik a hang, és remélem idejében észreveszem. Egyszer egyetlen egy szerkesztőm volt, Csiki László, aki kegyetlenül lecsapott, hála Istennek, egy mondatomra, amit elolvasott nekem, azt mondja, hát ez hogy kerül ide? Hatalmasat öröhögtem rajta, mondom, fogalmam sinincs, hogy kerül ide, főleg, mert benne is felejtettem. Egy abszolút irodalmias porzadály volt, ami másnak lehet, hogy beleillett volna az egész előadói modorába. Nálam rettenetesen hangzott. Nyilván, aki egy csöppet ért az irodalomhoz, a modernebb prózához, az észreveszi, hogy itt sok minden a háttérbe marad. Na már most igen, tényleg nálam az elhallgatás, mint technika működik. Az elhallgatásnak kétféle funkciója, jelentősége van. Egy, először is a banálist kell elhallgatni, vagy éppen benne hagyni. Tehát nyilván itt el kell valamit dönteni. A másik pedig a fontos dolgokat kell kihagyni, mert ettől őrületesen feszült lehet egy helyzet, ahol egyszerűen érezzük, hogy itt valami van a háttérben, itt valami történt, vagy van, csak éppen, hogy nem mondjuk ki. Hát nyilván lehet, hogy egy író részéről a legnagyobb bajosság, hogy pont a lényeget nem köti a tisztelt és nyájas olvasó órára, de ettől közelít az egész próza a művészet felé. Ezek nem raffinérják, ez alapvetően szemlélet kérdése. Hát ezzel csak azt akartam elmondani, hogy az elhallgatás is ilyen két élő, két oldalú dolog, a fontos dolgokat pont úgy el kell időnként hallgatni, mint a banálist, és viszont. Hát az egész abszurd irodalom az banalistások halmaza, de hogy van, az tárolva. Kérem szépen, ezen állnak a dolgok.
Mikor arról volt szó, hogy családtörténet, azt mondtad, olyasmi, ami történet, aminek tudod az elejét és a végét, azt unod. Akkor azt jelenti, hogy amikor neki fogsz egy novellának, akkor nem tudod, hogy mi a vége, vagy nem sejted? Tehát tulajdonképpen sejtem. Ki alakul közben?
Igen, ez így van. Mindig akkor vagyok.
Szóval egy felfedező út, amíg megírod?
Persze. Behatolni a történetbe engem ez visz. Mindig akkor van nagyon nagy baj, amikor tudom az elejét és a végét. Akkor baj van, és akkor sose az lesz, aminek indult, mert áldoznom kell, ki kell söpörjek egy csomó mindent, amivel egy kicsit elidegenítem a történetet. Az nagyon rossz, amikor tudom az egészet. Másnál ez fordítva működik, természetesen is.
De akkor mi az, amit biztosan tudsz, tehát amiből el tudsz indulni? Benned meg egy szituáció?
A helyzet, egy alak, vagy valaki, aki közeledik valami, mindig a helyzet indít el. Nyilván egy regény esetében ez másként működik, ott tudni kell azért, hogy körülbelül hányan lesznek, és hányan érik meg a végkifejletet.
Hát a színésztrában elég rendesen lekaszaboltad a szereplőidet.
Igen, sajnos muszáj volt. Néha én is úgy éreztem, hogy egy sok, de hogyha megmaradnak, akkor suta az egész, akkor hogyan alakul a sorsuk. Muszáj volt őket kinyírni.
Nagyon sok alapmotívumot írtam ki nálad. A kép, az alakok, a járgány, a fül, a szag, a haj és a nyírás, hogy hányszor, hány novelládban, plusz a színésztrában hogyan tér vissza, hány alak. Tehát, hogy vannak ilyen motivumok, ilyen vándormotívumok, amelyek foglalkoztatnak. De kiírtam a halálnemeket is. Majdnem mindegyik történetben van halál. Nagyon sok minden van. Mondjuk maga a fölnyársaltatás az eléggé hirtózatos, vagy az, hogy becementeznek egy embert egy barlangba. De itt csak annyi, hogy az öngyújtó fölrobbanás, jéggé fagy, ott hagynak egy dagályos tengerbe a buzimacskában egy embert, akkor menyhártot is bedobják a vízbe, úgy néz ki, hogy kiúszik, de az nem biztos, repülőből kidobva, föltösszegezve, nyakból letépve a lánc.
Rémes, ahogy itt
szóval. Rendőrség viszel valakit, meg a Gabriel Dunka is, ugye az is sötétségben van hagyva, hogy eladta a csontvázát a természetrajzi gyűjteménynek, de hogy azt saját akaratából halt meg.
Elvitték, az
persze.
Benne van.
Igen.
Egy,
még azt hát is, hogy Elvira Spiridon is, ugye, akit mesztelenül elvisznek, az ember inkább arra hajlik már a tények ismeretében, nem valószínű, hogy élve megúszik egy ilyen elvitetet. Ha felsorolom, házrágyújtva önfölgyújtás, na, sok van.
Hát igen, hát a felsorolás engem is most egy kicsit megdöbbentett. Szolgáljon mentségemül az, hogy én, amikor egy alakommal végzek, akkor az nem egy ilyen sorozatnak a része. Én mindig abban az egy történetben tervelem ki a halálát. Ez nem a halál nyemek felsorakoztatásait. Ez, hát ez az egyik része, úgy látszik ennek a prózának, hogy itt sokan halnak meg a válogatott halál nyemek alkalmazásával. De nehéz lett volna nekem őket életben tartani.
Ezeknek az erőszakos haláloknak a lehetősége valószínűleg élettapasztalatból, meg hát a helyből egyrészt, következik.
Hát egyrészt ezeknek a különös halálnemeknek, mint a betonba öntés, vagy a karóba húzás, húzatás, illetve ön karóba húzatás, amit azt hiszem, hogy az emberiség történetében elég ritkán fordult elő, önként választott halálnemként. Írás közben engem ez meg sem rendített, ugyanis nem a halálnem, Hát azaz nem a halál ténye volt itt számomra fontos, hanem az, ami közvetlenül körülveszi, az a mérhetetlen rezignáció, ami a halál bekövetkeztét megelőzi. Szerintem az egyetlen olvasói helyes magatartás az lehet, hogy ezeket a halálokat, halálnemeket egyszerűen nem kell komolyan venni. Annyi biztos, hogy én azért nem egyszerűen az irodalom szeretete okán lettem író. Inkább az élet látványát akartam megörökíteni, szóval nem a szép írás terelt engem a próza felé, hanem inkább a látványt akartam megfogalmazni. Talán ettől valamennyire más az egész prózám, mint a nemzedékemé, vagy talán egy kicsit kilóg a magyar irodalom egész évből is.
Mi volt az első novella, a 65-ös?
Ez a téli napok volt. Nem szeretem azóta, már rég nem szeretem, hogy miért azt most már nem is nagyon tudom.
Az, hogy elkezdtél írni abban, az, hogy 65, nem lehetett abban szerepe, hogy úgy 61 után elkezdtek azért jönni Kolozsvár, a nagyvilág, meg világirodalom. Többek közt Szolzsenyicin Iván Gyenyiszovicsa is olvasható volt már akkor a nagyvilágban. Azt hiszem, hogy 63-as vagy 64-es számban.
Valószínű, hogy ez is. Hát igen, az ember úgy érezte, hogy kezdenek örések nyílni az ideológia és a művelődés politika merevnek vélt burkán. Ezekkel élni is lehet. Persze, az ilyesmi is belejátszott.
Az, hogy végleg eljöttél, ebbe benne volt. Belejátszott az is, hogy nem utazhatsz. Tehát, hogy itt
hát
nem
benne tűz. Volt, persze, mert azért a világ engem nagyon izgatott mindig, és azt tudni lehetett, hogy Magyarországon az utazás kérdés körét valamivel lazábban kezelik, hát amennyiben a környező hasonló berendezkedési országokba többször is lehet utazni. Nyugatra is már liberálisabb szellembe folyt az ügyintézés. Belejátszott, hát benne volt abban a nagy-nagy csomagban, ami az embernek a gondjai. Csak útlevélért biztos, hogy nem kértem volna a kitelepülést.
71-72-ben már film készült írásodból, mert tudom, van egy Bacsó film, van egy Fábri, tehát ilyen
igen, hát a,
hívtak ki?
Igen, a Bacsó ő felhasználta, nem arról szólt a film egésze, ez a Borbé című egyik kedvenc novellámból, ezt náig is szeretem, az az igazság, változatlanul.
Miért ez az egyik kedvenc?
Azért, mert egy korai, nagyon jó írásom, és ez az embert mindig meglöki, és elhitet az emberrel olyan dolgokat, amelyek fontosak. Hát, hogy mondjam, egy jó novella igazolja az embert önmaga előtt is. Utána Fábri Zoltán hívott. Nem egy írásból készült a film, hanem
az utasemberek.
Kettőből. Az egyik az utasemberek volt, és a másik pedig a plusz-minusz egy nap. Nem ugyanarról szólt a két novella, hanem egészen más dolgokról. Itt történt egy próbálkozás arra, hogy mint sztorit kapcsoljuk össze. Én ebbe nem nagyon tudtam részt venni, nem is én írtam a forgatókönyvet, és olyan is lett a film sajnos, mint amikor szerencsétlen egy házasság vagy.
Hát egész más a két alapszituáció.
Hát igen, igen.
Hát a plusz-minusz egy nap, egy ember, aki nem föltétlenül gyilkosság, szóval nem ilyenfajta tömeggyilkos, mint az utas emberek, két persze. Börtönből kijövő embere, tehát egész mást jelent számára kint lenni, és mihez kezdeni az életével, mint a másik kettőnek. A felelősség és az erkölcsi tétje más a két írás.
Pontosan.
Nem tudom, hogy lehetett ezt összehozni.
Sehogy. Sőt, egymásnak ellent mondó értékelése a börtönben eltöltött 25 évnek. Az egyik élni akar, a másik pedig aznap felgyújtja magát, ahogy szabad lábra helyezik, mert vége az életének. Mind a mai napig kísér és kísért, hogy tulajdonképpen Európának ebbe a felében nem bírunk mit kezdeni a szabadsággal. Kisiklik a kezünk, mintha nem is lenne szükségünk rá, úgy bánunk vele.
Túl sok valami, vagy nem tudunk élni vele?
Túl sok, valahogy intellektuálisan nem vagyunk hozzá elég érettek, elég felnőttek, hogy könnyedén a magunk hasznára fordítsuk. Másrészt van a Pundaszján esetében, ott morális ügyek is társulnak hozzá. Ő nem akar. Ő a sorsa elől nem akar elmenekülni, amikor felkínálták neki a távozás lehetőségét. Kockázat nélkül távozhatott volna a pokolból. Ilyen áron hát nem kell. Ebbe benne volna az, hogy önerőből esetleg, hát igen, de az egész más. Ezektől nem.
Valószínűleg tartom, hogy ebben a szabadsággal való élésben pont az történik, hogy kilép az ember egy zárt rendszerből, ahol önmagáról tudja, hogy kicsoda és hogy tud viselkedni, és hogy így már kitágulnak az én lehetősége is, és úgy érzi, hogy elveszíti önmagát, mert már nincs mihez, és ez az a szédítő tér.
Úgy van.
Ezt egy személy szerint megtapasztaltam, amikor életemben először voltam nyugaton, Nyugat-Európában, és akkor már az 78-ban, és nevettek rajtam, hogy sok minden, hogy el lehet ide utazni útlevél nélkül, vagy valamit lehet csinálni egy országban. Én mindig megkérdeztem, és mehetünk. Vagy. Szóval bizonytalan voltam abban, hogy élhetek egy normális polgári életet. Ma már valószínűleg nem kérdezném meg.
Én ugyanezt magamról már nem mondhatom el. Hát az azért most nem igazolhatlak, mert egyrészt én jóval idősebb voltam, amikor én már kikerültem 45 éves, és egy kicsit akkor már megvoltam én, hát érve. Megvolt a távolat. Engem akkor már nem vágott melbe semmi. Működött viszont egy csomó szánalmas és röhögtető beidegződés, ami aztán az idők során hát elég lassan, vontatottan kopott le. Ilyenek, hogy amikor kikerültünk ide, szereztünk egy albérleti lakást, perendeztük, és emlékszem, hogy először is 10 toalettpapírt vettem egyszerre, mert hát én úgy jöttem el, hogy az vagy volt, vagy nem, és amikor volt, akkor az be kellett szerezni gyufát. 3-4 ilyen nagy csomaggal vettem, hogy akkor most legyen. Emlékszem, egyszer kömény magot nem találtam az egyik ABC-be. Egész megrémültem, mert hát imádom a kömény magos ételeket, elmentem egy másikba, ott se volt. Úristen, gondoltam, rájött a lakosság, hogy a kömény mag hiányzik. És valóban volt is egy ilyen kömény mag krízis, mizéria akkor, mert a 6. fűszeresnél találtam, akkor viszont bevásároltam, vagy 15 vagy 20 zacskót a pénztárosnő legnagyobb elképedésére. Feleségem is otthon csanakodva nézte, hogy én hogy pakolok itt elő. Hát, és évekig aztán még adtunk a barátoknak, ismerősöknek a kömény magból annyi volt, hogy ne fért, mert nem volt hová rakjuk. Ilyen dolgok működnek, ez a hörcsög szemlélet. Hát, hogyha az ember úgy ért le évtizedeket, hogy kénytelen volt a ilyen cikkeket állandóan számon tartani, és ezáltal egybe meg is becsülni, akkor ilyen borzasztóan megalázó, pitikis ügyekbe keveredett, holott tudta, hogy marhaság az egész.
kedves hallgatóink! A Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú 5. részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Gera Csilla, Jósvai Lídia, Simonyi János és Táncos Tamás készítette.
A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Az interjú 1997-ben készült és 2011. január 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pártáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imugoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 perckor a Dunán!